Igen. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a lehetőséget, hogy előadást tarthatok ma. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalából érkeztem, ahogy Zsuzsa bemutatott, ahol a szerzőjogi főosztálynak vagyok a főosztályvezető helyettese, illetve a Hamisítás elleni Nemzeti Testületnek a titkársági feladatait látom el. A mai előadásomban a szellemi tulajdonjogok érvényesítése lesz a fő téma, azaz a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépési lehetőségek. Ennek az apropóját most az ACTA adja, ami a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás. Erről számos cikk jelent meg a sajtóban az elmúlt 2-3 hónapban. Ennek mentén szeretném az előadásomat megtartani, bemutatni, hogy mi ez az ACTA, miért alakult ki Európa szerte tüntetési hullám az ACTA ellen, és ténylegesen mit is tartalmaz az ACTA, ez milyen viszonyban áll jelenleg a Magyarországon hatályos jogszabályokkal, amelyek a jogérvényesítési eljárásokra vonatkoznak. Milyen környezetben is találkozhatunk az ACTA-val leginkább a sajtóban? Ugye, mint említettem, tiltakozási hullámot váltott ki az ACTA aláírása, ami az Európai Unió és 22 tagállam, a köztük Magyarország részéről is, idén január 26-án történt meg. Ugye különböző civil szervezetek, internetes közösségek és több politikai párt is kifejtette ellenérzését a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással szemben. És ugye a legtöbb hangoztatott érv ez az internetcenzúra, az internetes forgalom teljes korlátozása, a szabadságjogok sérelme, így a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az adatvédelem sérelme, mindez a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében. Tehát a fő kifogás, hogy nem állnak egyensúlyban ezek a jogok. Ezt a képet különösen nagy érdeklődéssel találtuk az interneten. Ugye február 11-én a mi hivatalunk előtt tartottak tüntetést, körülbelül 1000 fő vett ezen részt. Kiemeltem azokat a kulcs szavakat, amelyek mentén a tüntetéseket szervezték. El kell, hogy mondjam, és ezt az előadásommal szeretném majd megvilágítani, hogy ezek mindegyike igazából valótlan állítás, illetve félrevezető információ, aminek részben ugye oka lehet az, hogy nem is olvasták sokan magát az egyezményt. Másrészt ugye az egyik érve a tüntetőknek a titkos megállapodás, ennek a megállapodásnak az előkészítése titokban folyt, és ugye különböző korábbi szövegverzióknak az egyes rendelkezései alapján fogalmazták meg ellenérzéseiket. Ezzel kapcsolatban is szeretném elmondani azt, hogy Magyarországon a Hamisítás elleni Nemzeti Testület volt az, aki hírt adott igazából az ACTA aláírásáról, illetve aztán próbáltunk információval szolgáltatni magáról az ACTA tartalmáról is. Többek között elérhetővé tettük az angol és magyar nyelvű szövegét is az egyezménynek. Ennek ellenére mi oldalunk volt az, amit egy pár órára elérhetetlenné tettek, bizonyos túlterheléses támadással. Ezt én nem tartom túl demokratikus módszernek, pont azoktól, akik ugye a szabadságjogaiknak a védelméért próbálnak fellépni. De mi is az ACTA? Ugye az előző szlájdon volt a tüntetők által automatizált cenzúra tökéletes alkalmazásaként feloldott rövidítés, de ugye igazából az Anti-Counterfeiting Trade Agreement-nek a rövidítése. Ez egy nemzetközi szerződés, amelynek a célja a szellemi tulajdonjogok megsértésének, a hamisításnak, illetve a szerzőjogi kalózkodás ellen nemzetközi keretrendszernek az erősítése. Fontos, hogy ez egy nemzetközi szerződés, azaz ezt közvetlenül nem lehet alkalmazni sehol sem, amely tagállam a nemzetközi szerződést kötelező hatályát elismeri, azaz ratifikálja, az azt vállalja, hogy a nemzetközi szerződésben foglalt kötelező rendelkezéseket a saját hazai jogrendjébe beépíti, tehát ahhoz illeszti a saját jogszabályait. Tehát azok az állítások nem igazak, hogy az akta büntetni fog, az akta miatt ez és ez lesz, tehát amennyiben az a jogszabályba bekerül. Kizárólag jogérvényesítési kérdésekkel foglalkozik az akta. Ez azért fontos, mert az akta rendelkezései nem mondják meg azt, hogy mi az, ami szerzőjog területi, mi az, ami legális, mi az, ami nem legális, például felhasználás, hanem csak az, hogy az illegális felhasználás ellen milyen eszközökkel lehet fellépni, illetve kellene fellépni. Tehát azokat a kérdéseket nem érinti a megállapodás, hogy mi tartozik szerzőjogi védelem alá, vagy iparjogvédelem területén, mi tartozik, mi állhat védjegyoltalom alatt, ezeknek mik a feltételei, ez mind-mind a már meglévő jogszabályokban vannak lefektetve. És amit fontos hangsúlyozni, hogy akta célja a kereskedelmi mértékű hamisítás és kalózkodás visszaszorítása nemzetközi mértékben. Miért is fontos ez? Pár adattal szeretném ezt röviden alátámasztani. Az Európai Unió adó- és vámügyi főigazgatósága minden évben kiad egy statisztikát, hogy a vámhatóságnak egy fontos feladata az egész Európai Unióban a szellemi tulajdonjogi jogsértések elleni fellépés. Ezek a statisztikák az Európai Unió vámhatárain lefolytatott eljárásoknak az adatait mutatják, és látszik, hogy növekvő mértékű a hamisítási eseteknek a száma. Ugye a legutóbbiak egyelőre a 2010-es adatok, amely szerint több mint 103 millió hamis terméket foglaltak le. Ez a hamis ruházati terméktől, amely mindig a leggyakoribb, a játékokon, az elektronikai eszközökön át, a hamis gyógyszerekig mindent magában foglal. Ami egy különösen érdekes adat ebben, ez a postai esetek számának a megugrása. Ez az úgynevezett kisebb csomagokat jelenti ez, és ennek egyértelműen az oka az internetes kereskedelemnek az elterjedése, népszerűvé válása, ami magával hozta azt is, hogy ez a hamis termékeknek egy nagyon is kedvelt terjesztési csatornája lett. Érdekes az, hogy a postai eseteknél több mint 60%-ban gyógyszer az, ami a termékre lebontva, amit ezek az esetek takarnak. Tehát a különböző illegális honlapokon kínált gyógyszereknek az elterjedése nagyon is megfigyelhető, és ugye pont ez az a terméktípus, ami ugye a legveszélyesebb, hiszen az emberi egészséget is veszélyeztetheti. Itt csak az előző előadáshoz kapcsolódnék, hogy én megkérdezhetném, hogy az EU-s adatok szerint melyik országból származik a legtöbb hamis termék. Szerintem erre is egyszerű lesz a válasz. Kínából, így van továbbra is. Bár ugye láthatjuk, hogy növekszik a szellemi tulajdonvédelmi tudatosságuk, hiszen igencsak aktív iparjogvédelmi bejelentési tevékenységet végeznek, ahogy láttuk a PCT adatokból. Másik oldalon viszont nagyon-nagyon gyenge a jogérvényesítési rendszerük. És hát ettől szenvedünk itt Európában igazából. És már csak pár adat, ugye nagyon nehéz megbecsülni, hogy milyen károkat okoz világszerte a hamisítás, kalózkodás, azért próbálkozások történnek el. Az OECD adat, ami nemzetközi kereskedelmi statisztikai adatok alapján, illetve a vámhatósági lefoglalási adatokból próbált egy módszertant kidolgozni, azt állapította meg, hogy 250 milliárd dollárt okoz évente, vagy ez az értéke a hamis áruknak, és ebben nincsenek benne a digitális termékek, online termékek. A hamis gyógyszere csak röviden, ugye az egészségügyi világszervezet szerint az interneten illegális oldalakon forgalmazott gyógyszer több mint 50% a hamisítvány. Ez illegális oldalak, mert vannak olyan országok, ahol ahol legális gyógyszertárak is működnek már, ugye itthon ez így nem igaz, tehát csak egy létező fizikai gyógyszertárnak lehet honlapja is onnan rendelni, de amögött mindig kell egy létező gyógyszertárnak lenni. És ami érdekes, internetes adat, egy tavalyi felmérés adatai, hogy a világháló forgalmának 23,76%-a jogsértő, ebben nincsenek benne a pornográf tartalmak. BitTorrent alapú adatforgalom, teljes internetes forgalom 17,9%-át teszi ki, nek 63,7%-a jogsértő, és az úgynevezett cyberlocker oldalak, mint például a MegaUpload, amit ugye januárban zártak be, az ő arányuk pedig 7% a teljes internetes forgalomban, és ez, ugye ezek ide feltöltenek egy tartalmat, amihez egy kapcsolódó linket kapnak. Az ezeken az oldalakon található linkeknek a 73%-a szerzőjogi művekre mutatott. Illetve még egy adat, ez a szoftver kalózkodásra vonatkozóan évente végeznek felmérést Magyarországon. Nem látszik az adat, ez jelenleg 41% a felmérések szerint. Tehát ezek az adatok alátámasztják, hogy miért is született meg a gondolat, hogy szükség van nemzetközi keretrendszer erősítésére. Ez adja az alapját az akta létrejöttének. A szlájdon látható, hogy kik azok a tárgyaló felek, akik az akta tárgyalásában részt vettek. Röviden arról, hogy ugye az Európai Unió és tagállamait is feltüntettem a szlájdon, ez azért szükséges, mert ugye magában a megállapodásban vannak olyan rendelkezések, amelyek uniós hatáskörbe tartoznak, de vannak olyanok, amelyek tagállami hatáskörbe, ezek a büntetőjogi rendelkezések, ezért mind az unió, mind a tagállamainak alá kell írni, illetve aztán el kell ismerni a megállapodás kötelező hatáját. 2007. októberétől kezdődtek a tárgyalások. Valóban igaz, hogy az elején titkosan folytak a tárgyalások. Ez kereskedelmi egyezmények esetében nem szokatlan. 2010. áprilisától volt nyilvános a megállapodás szövege, az még akkor nem a végleges verzió volt, a végleges szöveg az 2010. novemberében lett elfogadva, és ugye az első aláírások 2011. október 1-én történtek, majd pedig az Unió és 22 tagállama most január 26-án. Ami fontos, hogy az aláírás az nem egyenlő a hatályba lépéssel. Hatályba lépésnek még több feltétele van, mégpedig egyrészt, ugye, mint említettem, az Európai Unió és a tagállamok közötti osztott hatáskört szükséges, hogy a megállapodást az Európai Parlament jóvá hagyja. Szükséges, hogy a Magyar Országgyűlés ezt elfogadja és törvényben kihirdesse, ez ratifikálja. Szükséges az Unióban történő hatályba lépéshez, hogy valamennyi EU-s tagállam ratifikálja az egyezményt, és nemzetközi szintérbe helyezve szükséges az, hogy összesen 6 állam, tehát az EU mellett még 5 ratifikálja a megállapodást, és aztán letétbe helyezze. Mi most a jelenlegi helyzet? Még egy ország sem ratifikálta. Az Európai Parlament vizsgálja jelenleg különböző illetékes bizottságai. Legutóbbi információ, hogy valószínűleg júniusban szavazni fog az Európai Parlament az aktáról. Februári fejlemény volt, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bírósága elé utalja az aktát, mégpedig azzal az itt látható kérdéssel, aminek lényege az, hogy összeegyeztethetőek-e az akta rendelkezései az Unió által védett alapjogokkal, itt különösen az adatvédelem, különösen a szólásszabadság. Ez igazából azért volt egy érdekes fordulat, mert a tüntetési hullámokra reagálva az Európai Bizottság próbált tájékoztató közleményeket kiadni, amiben hangsúlyozta, hogy megfelel az akta minden tekintetben a jelenlegi uniós jogszabályoknak, nem sért semmilyen szabadságjogot. Viszont tényleg ennek a társadalmi visszhangnak a hatására mégis így döntöttek, és idézném a kereskedelmi ügyekben illetékes biztosnak a az ESZ-be jelentő sajtótájékoztató mondott szavait, ki azt mondta, hogy megértem azokat, akik az internet szabadságát és az alapvető jogok érvényesülését féltik, ám az akta körüli vitának tényeken kell alapulnia, és nem olyan félrevezető információkon, pletykákon és valótlan állításokon, amelyek a szerződés tartalmáról a világhálón terjednek. Ez fog pontot tenni a történet végére igazából, hogy az Európai Bíróság mit mond ki. Jelen helyzetben ez persze megállítja a magának a megállapodásnak a ratifikálását, illetve ha igazából az Európai Bíróság arra kért az Európai Parlamentet, hogy várja be az Európai Bíróságnak az állásfoglalását a kérdésben, és csak azután szavazzon. Most viszont az Európai Parlament nem kívánja halogatni, hogy valószínűleg szavazni fognak. Amennyiben az Európai Parlament nem hagyja jóvá az aktát, onnantól a tagállamoknak nem lesz értelme ratifikálni azt, hiszen az nem tud az EU-ban hatályba lépni. Úgyhogy még érdekes hónapok várnak az aktára. Viszont amennyiben az Európai Bíróság is kimondja, és akkor már senki nem vonhatja kétségbe, hogy ez valóban nem sért semmilyen alapvető jogot, akkor igazából semmilyen akadály nem lehet az előtt, hogy ez hatályba lépjen és mindenki ratifikálja. Magyarországi helyzetről annyit szeretnék mondani, hogy a magyar kormány nem döntött még az akta sorsáról, tekintettel az európai helyzetre, tehát ahogy a legtöbb európai tagállam is most vár, hogy fog dönteni az Európai Parlament, az Európai Bíróság, így ez Magyarországon is így van. Viszont, mint szellemi tulajdon védelmért felelős kormányhivatal, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala, illetve maga a hamisításai nemzeti testület, úgy gondoltuk, hogy szükséges erről a témáról beszélni, és többen is ugye a társadalmi párbeszédet hiányolták, a nyilvánosságot, úgyhogy mi március végén rendeztünk egy szakmai fórumot erről, ahol a Kalózpárt mozgalomtól, az internetszolgáltatóktól, az Informatikai Vállalkozások Szövetségétől hívtunk képviselőket, és elmondhatom, hogy egy értelmes párbeszéd tudott kezdődni, úgyhogy ha más nem, ennyi haszna lesz az aktának, hogy ezek a különböző szellemi tulajdonjog védelmében és jogérvényesítésben érdekelt felek végre egy asztalhoz ülnek, és reméljük, hogy ez előremutató lesz ez a diskurzus. Szeretnék akkor a szerződésnek, vagy megállapodásnak a főbb tartalmi elemeit ismertetni. Ugye fontos azt elmondani, hogy az aktát nem önmagában kell értelmezni csak, hiszen maga az aktának a bevezető rendelkezése is kimondja, hogy az akta rendelkezései nem befolyásolják a tagállamoknak a már fennálló nemzetközi szerződésen alapuló kötelezettségét, illetve, ami nagyon fontos, hogy az egyes tagállamoknak az adatvédelmi szabályozását és egyéb szabályozását ez nem írja felül. Tehát együtt kell ezeket a jogszabályokat áttekinteni, hogy teljes képet kapjunk a jogi helyzetről és a tényleges fellépési lehetőségekről. Tehát, mint mondtam, a nemzetközi szerződés célja egy jogi keretrendszer, nemzetközi jogi keretrendszernek a felállítása, ami azt jelenti, hogy minimum követelményeket határoz meg a részes államok számára. Nemzetközi szerződésekben szoktak lenni kötelező rendelkezések, amely tagállam azt aláírja és ratifikálja, azt át kell ültetnie, annak meg kell jelennie a saját jogszabályaiban, illetve vannak benne opcionális rendelkezések, amelyeket nem kötelező átültetni. Ehhez kis háttérinformáció, hogy ugye egy ilyen nemzetközi megállapodás tárgyalása során bizonyos felek többet akarnak, a másik kevesebbet, és amely rendelkezések kapcsán nem sikerül egyességre jutni, hogy kötelező erővel kerüljön be, azok ez a bizonyos opcionális ajánlás formájában jelennek meg a megállapodásban. Az Európai Unió részéről az Európai Bizottság tárgyalt, illetve a büntetőjogi kérdésekben, ott pedig mindig az Európai Unió tanácsának a soros elnöksége volt az, aki képviselte a tagállami álláspontokat. Az EU álláspontja végig az volt, arra törekedett, hogy ne kelljen változtatni az jelenleg hatályos uniós joganyagon. Ugye a nemzetközi megállapodás szerződő felei között az Európai Unió az, akinek komoly és fejlett szellemi tulajdonvédelmi jogi rendszere van. Ugye a célja, hogy egy ilyen megállapodásban ők benne legyenek, hogy ezzel emeljék ugye a nemzetközi standardokat, és igazából azok az államok, például Mexikó és a részes államok között van, ők aztán ehhez tudjanak alkalmazkodni. Tehát ezáltal emelni a jogérvényesítési eszköztárak minőségét nemzetközi szinten. Tehát a jogi keretrendszer felhajtásában a rendelkezések egyrészt polgári jogi jogérvényesítésre, határokon alkalmazandó intézkedésekre, büntető jogi jogérvényesítési rendelkezésekre vonatkoznak, és a digitális környezetben való jogérvényesítésre. Polgári jogi jogérvényesítés annyit jelent, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése esetén lehessen igénybe venni polgári jogi eljárás, lehessen polgári bírósághoz fordulni, bíróságok tilthassák el a jogsértéstől a jogsértőt, kártérítésre kötelezhessék. Ez a felsorolás, amit itt látunk, ez jelenleg megtalálható a magyar szabályozásban. A szerzőjogi törvényből emeltem ki ugyanezeket az igényelhető polgári jogi igényeket, de ugyanúgy ez megtalálható az iparjogvédelmi törvényekben is, szabadalmi törvény, például a védjegy törvényben is. Felgyorsul a kicsit. Határokon alkalmazandó intézkedések, ez az előbb mutattam a statisztikákat, a vámhatósági statisztikákat. Az ACTA olyan eljárás elfogadására kötelezné a részes államokat, amelyek alapján az import és export küldeményeknél a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukat feltartóztathatja a vámhatóság, és amennyiben megállapítják a jogsértést, akkor megsemmisítheti. Ez ma Magyarországon és az Európai Unióban egy létező eljárás, az úgynevezett vámfigyelési eljárás. Itt található, hogy milyen jogszabályban találjuk meg, tehát ez teljesen összhangban van. Na most büntető jogi jogérvényesítés. Ugye ennek kapcsán nagyon sok kritika érte a megállapodás, hogy az egyszerű felhasználókat kismértékű szerzői jogsértés esetén letöltés, fájcserélés, börtönbe küldi az ACTA. Direkt beidéztem a 23. cikket, ami ugye a szándékos védjegyhamisítás és kereskedelmi mértékű szerzői jogsértésre kötelezi a tagállamokat, hogy ezek esetében alkalmazzanak büntetőjogi eszközöket is. A hatályos BTK-2-től jóval szigorúbb, egyrészt mert nem csak a védjegyhamisításra, hanem egyéb iparjogvédelmi jogokra is, jogok megsértése esetén is alkalmazható, ez az iparjogvédelmi jogok megsértése tényállás. A szerzőjogi tényállásban pedig az szerepel, hogy aki haszonszerzés véget vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti más szerzőjogát, az büntetendő. Tehát jelenleg legminimálisabb vagyoni hátrány okozása esetén is fennáll büntető jogi eljárás megindításának a lehetősége. Elnézést. Elköszönöm, hogy ilyenek nem indulnak, ugye egyszerű felhasználók ellen. A jogosultak érdekes sem az, hogy a felhasználók, a magánfelhasználókat büntessék, hanem akik tömeges mértékben és ebből haszont szerezve működtetnek például olyan oldalakat, ahol jogosulatlanul szerzőjogi által védett tartalmakat osztanak meg. Köszönöm. Amúgy ez a szabály előreláthatólag változni fog az új BTK-ban, illeszkedve jobban a kereskedelmi mértéket büntetendővé tevő nemzetközi kötelezettségekhez. Mi el kell mondjam, hogy erre már van nemzetközi megállapodás, tehát ezt nem az ACTA mondaná ki először, hogy kereskedelmi mértékű szerzői jogsértést büntetni kell. És a digitális környezet, szintén ez a legforróbb téma volt. Itt egyszerűen annyit mond ki az ACTA, hogy hatékony fellépés lehetővé tevő eszközöket kell minden tagállamban a digitális környezetben is lehetővé tenni, a hatékony műszaki intézkedések kijátszása ellen védelmet biztosítani. Ez a hatályos jogszabályokban megtalálható, ugye az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerint értesítési eltávolítási eljárás során a jogsértő védjegyjogot vagy szerzőjogot sértő tartalmat el lehet távolítatni az internetszolgáltató által. A hatékony műszaki intézkedés kijátszása ellen büntetőjogi tényállásunk van. Fontos, hogy nem szerepel az aktában az internetszolgáltatóknak az internetforgalom monitorozásra kötelezése. Ezt európai bírósági ítélet is kimondta, hogy ilyen általános szűrésre kötelezést nem lehet kimondani az internetszolgáltatókra, tehát ennek bevezetése nem lesz akár aktával, akár akta nélkül, illetve a úgynevezett három csapást sem tartalmaz az akta, azaz, hogy az internet használóknak az internet kapcsolatát felfüggeszthetik, hogyha ugye többszörösen is szerzői jogsértésen érik őket. Csak kiemeltem, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak a különböző szabadságjogoknak a garantálására az aktában, és konklúzióként itt mondanék, hogy a hazai jogszabályokat nem kellene az akta miatt változtatni, de igazából vele vagy nélküle nem okozna nagy változást. De amint már említettem, reméljük, hogy ténylegesen társadalmi párbeszéd el tud indulni. E kapcsán az aktuális szerzői kérdésekről, hogy a digitális kor követelményeihez hogyan lehetne jobban hozzáilleszteni, hogy párbeszéd kezdődjön a felhasználók és jogosultak között. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen az előadást. Még légy szíves, maradjál egy pillanatra. Mielőtt átadnám a kérdezőknek a szót, megkérdezni, hogy ötödik előadónk megérkezett-e? Még mindig nem látjuk, akkor kicsit jobban fogunk tudni az idővel gazdálkodni. Hadd kérdezzem meg a tisztelt hallgatóságot, hogy van-e kérdésük előadónkhoz. Köszönöm. Esetleg mind a ketten tegyék fel a kérdést, és akkor utána válaszol, jó? Itt egymás.
Igen. Tehát az egyik inkább megjegyzés, hogy az ellenállás, hogy a nagy felháborodás talán az világos volt, hogy az internetes tartalmakkal kapcsolatos, és senki nem azt támadta, hogy most a vámhatárokon ne ühessenek be hamisított tornacipők mondjuk. Tehát azt hiszem, hogy a döntő változás ebben a megközelítésben az, hogy kiterjesztették ezeket tehát ugyanúgy kezelik az internetes tartalmi kérdéseket, mint hogyha valaki 3 tonna tornacipőt küldene be valahonnan Kínából hamis márkajelzésekkel, stb. Tehát ez az egyik, ami ilyen nagy felháborodást váltott ki, vagy nagy tömegekben. A másik az pedig az, hogy miért nem értik ez a kérdés, hogy sokkal veszélyesebb egy olyan egyezményt aláírni, hogy rendben van, most egy keretben megállapodtunk, azután majd ti majd megmondjátok nekünk, meg a világnak, hogy akkor pontosan mit is kell üldözni, mit is kell büntetni, mit is jelent a védelem, hogy a hálózaton védeni kell, hogy nehogy ilyen jogsértés történjen, és hogy milyen büntetéseket kell kiszabni. Tehát ezt nem most írjuk bele ebbe a megállapodásba, nem, ebbe csak azt írjuk bele, hogy majd ilyenek lesznek, vagy megállapodunk abban, hogy majd a későbbiekben megállapodunk abban, hogy milyen büntetések és kik fognak ezek. Tehát mindent majd később fogunk eldönteni, de az viszont szerencsére kötelező lesz már akkor mindenkire, hogyha ezt a társaság jóvá hagyta. Tehát egy ilyen megállapodás szerintem most lehet mondani, hogy ebben nincsen semmi karlevágás konkrétan ebbe, hogy ezt alkalmazni kell, hogyha valaki letölt egy szellemi védett anyagot. Csak bármikor a jövőben bármit be lehet vezetni, most már hivatkozva arra, hogy hiszen erre nemzetközi megállapodások vannak. Tehát ez így még veszélyesebbnek tűnik, mint hogyha egy konkrét dolog lenne. És ez azt hiszem, hogy kellene érezniük, hogy itt van a kutya eltemetve.
Majd válaszoltok?
Ja, egyszer a kérdés, hogy válaszol.
Akkor mondja, és akkor...
Ja, én csak azt, igazából én azt szerettem volna kérdezni, hogy hol lesz az aktának a hozzáadott értéke a jelenlegi országonként történő szabályzáshoz képest. Hiszen, hogyha én most hazamegyek, belépek az Encore-ra, letöltök este egy filmet, megnézem egy popcornnal és egy sörrel, akkor ahhoz képest, hogyha az akta érvényben lenne, vagy most, hogy az országonkénti szabályzás van érvényben, mi lesz más? Az internet szolgáltató nem monitorozhat, valószínűleg jól szórakozom, és nagyjából ennyi. Hol lehet itt a plusz, vagy kinek a szempontjából? Köszönöm.
Oké. Akkor az első kérdésre. Tehát ami a nemzetközi szerződésben kötelezőként van benne, azok, mint bemutattam, ártatlanok. Most arra hivatkozni, hogy ezáltal következőkben majd további kötelező rendelkezések lesznek, az akkor még egy tárgyalási folyamatot kell beindítani arra. Tehát ez alapján nem lehet újabb kötelező rendelkezéseket rekötelezni a tagállamokat. Tehát ez a félelem így nem megalapozott.
Nem igaz, mert benne van, hogy a felek állandó.
Hallom. Hallom,
tehát az egyezményben benne van, hogy a felek állandó bizottságot, tehát állandó együttműködést fognak a jövőben végezni, és ott meghatározzák ezeket. Értékelik, és újabb megállapodásokra és egyezményekre jutnak ebben a körben. Tehát nem arról van szó, hogy most ez egyszer volt, és akkor itt vége, hanem ettől kezdve egy folyamatos együttműködés lesz, és ott újabb és újabb lépéseket tehetnek, hogyha a jelenlegi szabályokat nem tartják ki elégítőnek a hatékony védelem érdekében. De az, többet most már nem.
Igen, az egyezmény célja ennek az együttműködésnek a megteremtése, úgyhogy ez más nemzetközi szerződéseknél is így van, hogy aztán felülvizsgálják, és aztán folyamatosan találkoznak, és amennyiben módosítás szükséges, akkor újabbat kell elfogadni, tehát ennek ez a rendje. Másik kérdéshez, milyen pluszt ad? Semmiben nem fog változni, hogyha az aktát ratifikáljuk, attól nem fog változni, hogyha annak akár a büntethetősége, hogy letölt egy film, megoszt egy filmet. Mint mondtam, az akta miatt nem kell módosítani jogszabályokat, ami egy közvetett hatása az aktának, az Európai Unióra nézve, hogy a harmadik államokban, amelyek részesek a szerződésben, ott növelni fogja a szellemi tulajdonvédelemnek a hatékonyságát, tehát az ottani jogérvényesítést erősíti. Tehát ha európai jogosultak olyan államokban próbálják érvényesíteni jogaikat, akkor ott eredményesebben fognak eljárni. Ez az, amit most el lehet mondani. Amúgy minden tagállam, Magyarország is, bármilyen jogszabályt, hát persze az uniós jognak megfelelően, hozhat ezen a területen, aktával vagy akta nélkül. Tehát anélkül, hogy erre kötelezni az akta, módosíthatja ezeket a jogszabályokat, és szigoríthatja is. Igen.
A második kérdést egészíteném ki annyival, hogyha tehát egyrészt hol a határ a magáncélú felhasználás, meg a között, hogy valaki tömeges, vagy ipari, vagy nem tudom mi a megfelelő szó rá mennyiségben, tegyük fel, oszt meg filmet, vagy cserél szoftvert. Másrészt, hogyha megmaradnak mégis a személyiségi jogok, tehát betartja ezt az akta, amit ígér, akkor hogyan tudja mégis megfogni hatékonyan? Tehát én azt látom, hogy akkor ez most vagy egy git egylet, és igazából semmit nem csinálunk, csak rugózunk azon, hogy ilyen jogharmónia legyen, és nem csinálunk semmit. Vagy az az része nem igaz, hogy megmaradnak a személyiségi jogok, és például nem hallgatózunk bele a magánforgalomba. Tehát ha mondjuk nem az Encore-ról beszélünk, hanem az aszfaltos útról, akkor tehát az egy nagy létszámú baráti társaság, akik egymás között tartalmat cserélnek. Tehát ha most jogi szempontból nézzük a dolgot. Tehát nekem ez ilyen homályos vagy maszatolásnak tűnik. Szeretnék fölvilágosulni a témába, hogy akkor hogy is van ez. Köszönöm.
Igen, ugye a kereskedelmi mérték szerepel a megállapodásban. ez egy olyan dolog, amit nem lehet strikten leírni, hogy mi az és meddig az. Ez esetről esetre kell megítélni. Tehát van olyan eset, amikor valaki olyan tömegesen oszt meg filmeket, ami már tényleg kereskedelmi mértéknek számít. Valaki a barátaival oszt meg, az a bíróság valószínűleg nem fogja annak ítélni. Tehát ez mindig mérlegelési kérdés, és addig jó, amíg ilyen nemzetközi szerződésben ez van benne, és nem az, hogy aki 5 filmet megoszt, azonnantól büntetőjogi eljárásnak vethető alá. Tehát egyszerűen nem lehet mindent strikten leszabályozni. Ez az egyik kritika volt a megállapodásnak, túl általános. Akkor lenne a baj, ha túl konkrét lenne, mert akkor semmi szabadságot nem adna se a tagállami jogszabályok részére, sem aztán a bíróságnak mérlegelésre. Ez nagyon nagy dilemma, hogy lehet értékhatárokat szabni, egyáltalán mennyi az értéke a megosztott műnek, 100 000-ig. Nem az, a fölött már kereskedelmi, tehát ez nagyon-nagyon nehéz, és az addig jó, amíg... Tehát ez mérlegelési kérdés, ezt nem... Hát, ha van ötletük, hogy lehet leszabályozni, akkor kíváncsian várom, de ez a kereskedelmi mérték, erre próbáltak adni egy definíciót, ugye, hogy közvetett vagy közvetlen, ugye, hogy is volt vagyoni előny célhoz, és olyan kereskedelmi tevékenység. Tehát... Hát próbálkozunk, próbálkoznak a jogalkotók, de azt mondom, addig jó, amíg mérlegelést hagy, mert az a bíróság dolga majd.
A kérdés másképpen, hogy adódjuk meg, volt ez a személyiségjogok sérülése?
Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye az Európai Bíróság ítéleteiben is folyamatosan ez van, és ezt mondják ki, hogy egyensúlyt kell teremteni a szellemi tulajdonjogok védelme és az emberi szabadságok között, hát hogy ezt hogyan teremtjük meg. Hát valóban a jogosultak attól szenvednek, hogy az adatvédelmi szabályokba ütköznek, és azért nem tudnak egyszerűen fellépni a jogsértések ellen, és számos példa van erre. Kiadóknak raktárakban állnak a könyveik, és különböző honlapokról le lehet tölteni. Nem kapják meg az adatokat az internetszolgáltatóktól, nem tudnak eljárást indítani. A büntetőeljárást nem indítják meg, mert ahhoz túlkísérték, tehát tehetetlenek. Másik oldalról a felhasználók persze a szabadsági jogaikat védik, tehát nagyon jól látja ez egy patthelyzet most, és hát erről Európai Unióban dilemma folyik most, és folyik a jogérvényesítés irányán felülvizsgálata, úgyhogy amelyek a keretét adják amúgy a magyar jogszabályoknak jelenleg, úgyhogy ez a terület forrong most, ezt tudom mondani.
Bocsánat, egy adalékot azért hozzátennék. Itt Zita említette, hogy a hamisítás elleni nemzeti testület honlapja ellen támadás történt. Ez egy túlterheléses támadás volt, nagyon barátságos időpontban péntek este 10-től éjfélig. Ezzel együtt sikerrel jár természetesen, mert sokan rá léptek egy bizonyos szkript megadásával. És csak annyit szeretnék mondani, hogy a hivatal nem tett feljelentés ez ügyben. És ezek után megkeresett bennünket a Nemzeti Nyomozóiroda, akik hivatalból eljárnak, ők bűncselekménynek tekintik ezt, ami történt, és ők hivatalból tettek feljelentést. Tehát körülbelül eddig tart a magánéletnek a szentsége és a védelme. Tehát abban a pillanatban, ahogy egy hatóság, egy büntető eljárást indító hatóság is úgy dönt, hogy ez már bűncselekmény, attól kezdve ez sajnos nem él. Jó, tehát ez is talán egy fontos adalék. További kérdés? Ön?
Meg egy gondolat merült föl bennem a patthelyzet úgymond feloldására, hogy már sok helyen fölmerült a gondolat, én úgy láttam az internetes formokban, hogy a kiadók ezt fölfoghatnák akár piacként is, és ha picit átgondolnák a szabályozásaikat, tehát mint a DVD-ket nem sokkal később a mozihoz képest megjeleníteni, stb., meg nem háromszor lehúzni az emberről a bőrt, hanem azt mondja, hogy itt van valami pici összegér, ami vagy akár belerakni az internet előfizetés díjába, és akkor tessék, nézd, hogyha elég jó, tehát letölteni akár a Blu-ray tartalmat otthon a saját házi merevlemezedre, tehát kvázi legálissá tenni normális összegekért, és lehet, hogy akkor tényleg ahelyett, hogy a torrentékából szednél az ember, rögtön a kiadótól a hiteles normális változatot használ rá az ember. Köszönöm.
Egyetértek azzal, hogy itt Tehát itt két dolog van. Egyrészt kell, hogy legyen legális kínálat, akkor várhatjuk elő, hogy a felhasználók legálisan férjenek hozzá ezekhez a tartalmakhoz, és azokat használják, és azokat élvezzék. Másik oldalon kell lenni hatékony jogérvényesítési eszközöknek, amivel tényleg a tömeges és kereskedelmi mértékű jogsértések ellen fel lehet lépni. Egyet értek, üzleti modellváltások kellenek, a zenében, a zeneiparban azt hiszem nagyon kedvező jelek mutatkoznak idén, tehát a Deezertől kezdve különböző legális felületek jelentek meg, ahol minimális összegért havonta korlátlanul lehet zenéhez hozzáférni. Tehát én remélem is, és úgy gondolom, mozgolódás van mindenhol, lehet, hogy ez már későn történik, és így még nehezebb lesz persze átszoktatni úgymond a felhasználókat a legális felhasználásokhoz, de ez lenne a cél, hogy ez csak együtt tud működni, egyetértek, de nem lehet fellépni, hogyha közben nem tud hozzáférni a tartalmakhoz, semmilyen forrásból adott esetben, hiszen vannak olyan tartalmak, amihez akár fizikai formátumban sem fér hozzá.
Én csak egy nagyon rövid megjegyzést tennék ehhez, hogy a károkozás nem csak az, hogy a szerzői jogot sértem, vagy hogy most letölthetem, vagy nem, hanem itt szó volt erről, amit most Zsuzsa említett, vagy hogy olyan gyógyszereket tesznek fel, amik károsak, vagy nagyon sok egyéb olyan. Tehát, hogy mindenképpen szükséges valamilyen szinten, hogyha ilyen úgymond bűn, vagy valami eljárást indítani akkor, hogyha ilyen eset történik. Tehát a szabályozása az, ahogy Zita említette, a jogsértés miensége nyilvánvaló fontos, annak a megállapítása, hogy most ez bűntény, vagy nem bűntény, de hát ezt nem lehet az emberi szabadság korlátozásának tekinteni, mert igenis kellene korlátok.
Igen, itt visszacsatolnék az első kérdéshez, hogy az viszont igaz, hogy nem lehet ugyanúgy tekinteni a gyógyszerhamisításra, mint a szerzői jogsértésre, tehát ez két teljesen különböző dolog. Tehát az eljárásokhoz nagyban hasonlóak, de azért büntetőjogban külön tényállások vannak erre, és ha a bíróság elé kerül az ügy, ez természetesen más mérlegelés elé fog kerülni, tehát én tényleg azt mondom, azért bízunk az igazságszolgáltatásban, hogy ezt helyén tudja kezelni, mert ők ugye a végső fórum erre, de azzal is egyetért nem ugyanaz egy szerzői jogsértés, vagy hamisakkal életveszélyes gyógyszereknek a terjesztése.